Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Florin Kücsú miniszterelnök nyilatkozata alapján a kormány ezen a héten bemutatja a parlamentnek az idei költségvetési törvényt. A sarokszámok még nem nyilvánosak, valamennyi miniszter ismertette tárcája prioritásait, és elmondta, hogy mire, mennyi pénzre van szüksége. A pénzügyminiszterből lett kormányfő által vezetett kabinet 4,3%-os GDP növekedéssel számol és 7%-os GDP arányos deficittel. Erre az Európai Bizottság kötelezi egyébként Romániát. Azt a Romániát, amely esetében tavaly 10%-kal magasabb volt ez a mutató. A koalíciós pártok vezetői azt mondják, óriási nyomás nehezedik a készülő büdzsétervezetre, ugyanis kevés a pénz, és az Európai Bizottság kikötését sem egyszerű tartani. Az állami alkalmazottak a tömörítő szakszervezetek követeléseit pedig egyenesen lehetetlen. Ahogy a nyugdíjemelés is kétesélyes, a szociáldemokraták eközben árnyékköltségvetést készítenek, csak azért, hogy megmutassák, már pedig lehet. Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő, az Alsóház Költségvetési Bizottságának a tagja, a Naprakész vendége. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit!
Már nem is gondolkodunk azon, hogy nálunk nem sokkal nyugatibb demokráciákban hogy lehet kész már előző év októberében, novemberében a költségvetési törvény. Egy ilyen kérdésre a legegyszerűbb válasz most, hogy hát igen, de választások voltak. Igaz, hogy még december 6-án tehetjük hozzá, és az is igaz, hogy elhúzottak a koalíciós tárgyalások, de azóta is eltelt már egy hónap. Értem én, hogy nem a család egyhavi kiadásának a megtervezéséről van szó, de ön szerint van, ami indokolja ezt a késést?
Igen, hát normális esetben évelején meg kellene már legyen a költségvetés, tehát előző év őszén, november magasságában el kellene legyen fogadva a következő év költségvetése, de hát látjuk azt, hogy Romániában ez már évek óta nem így történik, és gyakorlatilag mindig az év első hónapjaiba kerül elfogadásra a költségvetés, ami meglehetősen nehéz helyzetet eredményez, hiszen mindaddig, amíg nincs költségvetés, addig tudjuk jól, hogy tartaléklángon élnek az intézmények, 1/12-eket költenek, a beruházások teljes egészében leállnak, és ilyen körülmények között eléggé nehéz az évet elkezdeni. 2020 az egy nehéz év volt, ugye volt két választás is, egy önkormányzati választás, meg egy parlamenti választás. Ennek a velejárója ugye a két választási kampány, és ugyanakkor 2020-ban pedig volt egy nagyon nehéz, még mai napig is tartó kirobbant járványhelyzet, ami egy gazdasági válságot is eredményezett. Ilyen körülmények között az előző liberális kisebbségi kormány tűzoltásra rendezkedett be a tavaly őszig, és ilyen körülmények között meglehetősen nehéz lett volna elfogadni a 2021-es költségvetést. Ezen kívül természetesen egy új kormány állt fel, új miniszterekkel, az új miniszterek ilyenkor új prioritási listákkal, új tervekkel jönnek, és valószínűleg, hogy mindez, amit elmondtam, ez okozta azt, hogy nem került sor arra, hogy a november végéig, vagy december elején akár elfogadásra kerülhetett volna a 2021-es költségvetés. Ez van, a cél az az, hogy minél hamarabb ez megtörténjen. Én nagyon remélem, hogy a jövő héten kezdődő parlamenti ülésnak első napjaiban az asztalunkon lesz a költségvetés tervezete, és fogunk tudni arról nagyon hamar döntést hozni azért, hogy elkezdődhessen az a fajta munka, az a fajta normális kerékvágásba zajló élet, ami már január 1-én el kellett volna kezdődni, mennyi be lett volna költségvetése az országnak.
Azt értem, hogy a koalíciós tárgyalások elhúzottak, el kellett osztani tisztségeket, nem volt mindegy, hogy melyik minisztérium melyik koalíciós partnerhez kerül, de most, hogy felálltak a minisztériumok, van mindenik minisztériumnak vezetője, most min megy a vita? Mi képezi a vita tárgyát? Miért nem született meg a költségvetés is? Korábban itt ugye azt kérdeztem, hogy mi indokolja ezt? Tehát most meg felállt a kormány, most mi indokolja azt, hogy a kormány beiktatása utáni első két hétben ne szavazzák, ne mutassák be, ne jöjjön elő a kormányfő a költségvetési törvény tervezetével, főként, hogy arról a kormányfőről beszélünk, aki korábban volt pénzügyminiszter, tehát ha nem is a kis ujjában, de nagyon jól kell tudnia azt, hogy hogyan kell összeállítani a költségvetést, és sokak szerint a Románia egyik legjobb makrogazdasági szakemberéről beszélünk Florin Kücsü esetében, tehát én nem értem, hogy miért késik ennyit.
Nézd, felállt egy új kormánykoalíció, egy három pártból álló kormánykoalíció. Ez azt jelenti, hogy mindhárom pártnak a politikai programját összeegyeztetni kell, ugyanúgy a különböző minisztériumokat, különböző pártokból származó emberek vezetik, és folynak folyamatosan a háttéregyeztetések. Mindegyik minisztérium elkészíti a saját tervezetét, úgy, ahogy azt elképzeli. Persze, hogy mindenki ilyen esetben akár túl is lő a célon, és nagyobb számokat ír be a költségvetésbe, mint amennyire a valóságban akár szüksége is lenne, avval a meggondolással, hogy majd legyen, amiből faragni. Ilyen körülmények között, hogy van három párt, és van 11 néhány minisztérium különböző elképzelésekkel, viszonylag nehéz egy olyan kompromisszumos megoldást találni, ami mindenki számára elfogadható egyrészt, és másrészt teljesíti azokat az elvárásokat, elsősorban a deficit nagyságára vonatkozó elvárásokat, amit megfogalmaztunk magunknak. Tehát nem egyszerű ilyen körülmények között hogy egy olyan költségvetés szülessen meg, ami mindenkit kielégít, és a kormánykoalíció minden pártja elfogad. Ez a késésnek az oka, háttéregyezkedések és folyamatos tervezés. Ez zajlik most, én nagyon remélem, hogy hamarosan vége lesz ennek, és tényleg normális kerékvágásba fordul minden.
A miniszterelnök azt mondta, a költségvetési törvény a tavalyihoz hasonló lesz, a változás a sarokszámok mellett, hogy még nagyobb hangsúlyt kapnak majd a fejlesztések. Olyan körülmények között, hogy az adók és illetékek a bérköltségekre fognak elmenni, ezt már én teszem hozzá, vagy kell elmenjenek. Miből fogja finanszírozni az állam a fejlesztéseket, a befektetéseket? Az Európai Uniós alapok lehívása tekintetében hát eddig sem jeleskedett Románia, abból több száz kilométernyi autópályát lehetett volna építeni az elmúlt időszakban, jól tudjuk, hogy most mennyi van, ne menjünk ebbe bele. A kölcsön pedig, amiből szintén lehetne fejleszteni, azt vissza kell fizetni egyrészt, másrészt pedig, bár Románia eladósodottsága összességében nem túl magas, valamivel több mint 45% a bruttó nemzeti összterméknek, rövid időn belül meghaladhatja a 60%-ot. A nagy problémát tehát a trend jelenti az, hogy egy év alatt mintegy 10%-kal emelkedett az államadósság. Tehát a kérdés az, hogy miből kaphat hangsúlyt a fejlesztés, a beruházások.
Igen, hát Románia költségvetését egyrészt viszonylag alacsony fiskális jövedelmek jellemzik, az a 29%-nyi, tehát GDP arányosan mondom 29%-nyi adó és illetékekből származó jövedelem, az nem túl magas sem önmagában, sem az európai átlaghoz, ha viszonyítjuk. Ugyanakkor viszonylag merev költségek jellemzik a román költségvetést, nevezhetjük ezt akár strukturális deficitnek is, és ilyen körülmények között tényleg leszűkül a mozgástér, és viszonylag kevés pénzalap jut a közberuházásokra. Az RMDS a koalíciós tárgyalások során kihangsúlyozta annak a fontosságát, hogy egyrészt egy kiegyensúlyozott költségvetés szülessen, másrészt egy olyan költségvetés, amelyik prioritásként kezeli a közberuházásokat. Véleményünk szerint és véleményem szerint mindezt az Európai Uniós alapok hatékony lehívásával lehet ezt a helyzetet ellensúlyozni, hiszen egy olyan helyzetben vagyunk, ahol 80 milliárdnyi eurónyi összeg fog állni az ország rendelkezésére, elsősorban beruházásra, és az a házi feladat, ha úgy tetszik, hogy olyan finanszírozható és életképes beruházási ötletekkel álljunk elő, amelyek valamilyen szinten ellensúlyozni tudják ezt a viszonylag alacsony beruházási alapot, ami a költségvetésbe a rendelkezésünkre fog állni. kértük azt is, a költségvetésbe helyt is kapnak az önrészek, tehát a beruházási projektek önrészei, és itt három dologról beszélünk. Egyrészt a 2014-2020-as költségvetési ciklus pályázatainak a még elszámolás alatt levő önrészeiről, a 2021-27-es új ciklus pályázatainak az önrészeiről, és a helyreállítási alap pályázatainak az önrészeiről. Véleményünk szerint nagyon fontos, hogy ezek a költségvetésbe kerüljenek be, és hogy tudjuk még egyszer életképes és könnyen finanszírozható pályázatokkal lehívni ezeket az összegeket azért, hogy ebből azokat a közberuházásokat meg tudjuk valósítani, ami az emberek érdekét tudja szolgálni. Jobb adóbehajtással növelni kell a jövedelmeket, válaszul arra a kérdésre, hogy miből meg, hogy mit lehet ilyen esetben csinálni, illetve felelősen kell költekezni. Önmagában fontosnak tartom kiemelni, hogy az Európai Uniós alapok a deficit kérdését nem oldják meg, hiszen az Európai Uniós alapok azok hát gyakorlatilag a költségvetés mindkét oldalán megjelennek, ugye ezek célirányosan kapott pénzek, és ahogy bejönnek, úgy ki is mennek, tehát a deficit kérdését nem oldják meg, viszont a közberuházások finanszírozása meg tud valósulni belőlük. Beszélt az eladósodottságról, a 60%-os eladósodottságról, nem tartunk még ennél, viszont azért kell felelősen tervezni, azért kell a 7%-os deficit beférni az idén, majd folyamatosan csökkenteni az örömet, valahol 2023-24 körül visszatérjen minden a normális kerékvágásba, és 3% alá kerüljünk, hogy ezt a 60%-os eladósodási szintet ne haladjuk meg, hiszen önmagában ez egy az euróra való áttérésnek az egyik fontos kritériuma.
Egyébként, hogyha itt már az eladósodottságról beszéltünk, azt azért hadd jegyezzük meg, hogy a 2008-2009-es gazdasági válság idején felvett kölcsönt még mindig nem fizette teljes mértékben vissza Románia, tehát kölcsönre vettek fel az előző kormányok is azért, hogy törlesszék a kamatokat, tehát hogy ennyire voltak urai a helyzetnek. Itt a korábban beszéltünk a deficitről, és ha már deficitnél tartunk, 2020 tavaszán az Európai Bizottság túlzott deficit eljárást indított Románia ellen. Ezt a koronavírus járvány és a gazdasági válság miatt felfüggesztették, de gondolom nem felejtették el. Ennek milyen hatása lesz, vagy lehet az idei költségvetésre?
Hát igen, itt az Európai Unió intézményei, itt tanulva a 2008-as válságkezelés tanulságaiból, azokat figyelembe véve, itt úgy döntöttek a tavaly, hogy egy gyors reakcióra van szükség, és nagyon nagy szabású mentőcsomagokat jelentettek be és hoztak létre, amelyeknek az volt a célja, hogy tőkeinfúziót generáljon a gazdaságba, és ennek apropóján a költségvetési hiány szabályait felfüggesztették. Fontos, hogy ez egy időszakos felfüggesztés, itt szó nincs arról, hogy ezt hosszú távra így hagynák. Itt pár év alatt vissza kell térni a 3%-os deficithez, és ezért van szükség egy nagyon felelős tervezésre, hogy a 2020-as 10%-ból az idén 7% legyen, jövőre mondjuk 5, és a következő évben akár 3 alá beszédni, mert hogy ez egy időszakos felfüggesztés, és előbb-utóbb erre vissza fognak térni, és még egyszer visszatér minden a normális kerékvágásba, 3%-os deficit küszöb lesz újra érvényben hamarosan, és el kell érjük azt a következő 3 évben mondjuk, hogy ez megvalósulhasson újra.
Elemzők szerint egyébként a deficit szinten tartásánál vagy bukik az egész költségvetési törvény, mármint az, hogy működjön is ez az egész, a kormánynak pedig megoldásokra van szüksége, az állami költségvetés bevételeinek a növelése, valamint a kiadások ellenőrzése érdekében. Ez az elmélet nagyon egyszerűnek hangzik. Mi lesz a gyakorlattal? Meg fogja tudni ezt valósítani a kormány olyan körülmények között, hogy egyelőre még, hát talán azt sem mondhatom, hogy szent a béke, inkább csak fegyverszünet van. Központi sajtó már cikkezett arról, hogy hogy Klaus Janis államfőnek békítenie kell már a feleket. Ugye egy olyan kormánykoalícióról beszélünk, amelyben nem is három, hanem egyenesen négy párt van benne. Tehát fog tudni a kormány figyelni erre?
Így van, négy pártról beszélünk. Véleményem szerint a behajtást kell sokkal hatékonyabbá tenni.
De ezt már nagyon-nagyon sok éve mondjuk, hogy az adók behajtásának, a behajtási arányát növelni kell. Csak hogy mi nem történt semmi.
Egyrészt amúgy is alacsonyak, az elején beszéltem a fiskális jellegű jövedelmekről, adókról és illetékekről, amelyek amúgy is alacsonyak az Európai Uniós átlagot tekintve, a GDP mindegy 29%-át teszik ki, és nagyon rossz az adóbehajtás. Ha csak az áfáról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az áfa jövedelmek olyan 30%-a nem hajtódik be. Véleményem szerint erre a megoldás a pénzügyi hivatalok, az ANAF-nak a digitalizációja, és amennyiben sikerül elindítani azt a projektet, amire készülnek, ez a SAFT nevű Standard Audit File for Tax-szerű rendszer, ami azt eredményezné gyakorlatilag, hogy állandó fájlcserélés történne a gazdasági szereplők és a pénzügyi hivatalok között, és a valós időben gyakorlatilag a pénzügyi hivatal látná a cégnek a mindenféle tevékenységét és tranzakcióit, akkor a szürke gazdaságot és a fekete gazdaságot gyakorlatilag fehéríteni lehetne eléggé nagy mértékben. Úgyhogy ezzel a digitalizációval én szerintem egyrészt az adóbehajtást lehetne növelni, másrészt az adóalapot lehetne kiszélesíteni azáltal, hogy fehérítjük a szürkét. Erre én szerintem nagyon nagy szükség van. Nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy a cégeket kötelezzük mondjuk kasszagépek megvásárlására, hiszen teljesen, tehát nincs hatékonysága olyan körülmények között, hogy az ANAF belső rendszere nincs arra felkészülve, hogy a kasszagépek által küldött csomagokat, digitális csomagokat képtelen fogadni és tárolni és feldolgozni. Tehát az ANAF digitalizáció, ez én szerintem az egy vitális kérdés, ami egy jövedelem növeléshez tud vezetni, és ez lehet az egyik fontos tényezője, eleme annak, hogy a deficitet valamilyen szinten kordába tudjuk tartani.
Igen, csak hogy ez is már nagyon sokszor elhangzott, hogy az ANAF, hogy digitalizálni kell Romániában, a szürke meg fekete gazdaságot fehéríteni kell, ugyanúgy, ahogy elhangzott az is nagyon sokszor, hogy javítani kell az Európai Uniós alapok lehívási arányán.
A gyakorlatban nem történt meg. Ez tény, így van. A következő hónapok feladata az, hogy ezeket gyakorlatba ültessék. Ugyanakkor még csak egy gondolat, ami az alacsony jövedelmeket, adókat és illetékeket illeti. Én úgy érzem, hogy továbbra is nagyon sok kiskapu van nyitva, amiket be kellene zárni. Például az építkezésben dolgozók nem fizetnek jövedelemadót, személyi jövedelemadót. Nem azt mondom, hogy meg kellene őket adózni, csak már szemléltetni szeretném azt, hogy ehhez hasonló kiskapu jó pár van még nyitva, és amennyiben azt akarjuk, hogy egy viszonylag szűkös költségvetésből szigorú keretek között tudjunk gazdálkodni, én úgy gondolom, hogy méltányosan kell eljárni, és mindenki hozzá kell járuljon ahhoz a költségvetéshez és ahhoz a rendszerhez, amit próbálunk meglehetősen szűkösen éltetni, és ez az ehhez hasonló kiskapukat véleményem szerint be kell zárni.
Igen, csak hogy erre azt mondják a cégvezetők, hogy az állam az ő hátukon próbálja betömni a költségvetési lyukakat, miközben a nagy állami vállalatokban folyik el a pénz. Beszéljünk a Táromról, beszéljünk a Román Állami Vasúttársaság személyszállító részlegéről, és még sorolhatnánk.
Úgy érzem, hogy itt is van egy javulás, hiszen a miniszterelnök nyilatkozta a minap, hogy ami az állami vállalatokat illeti, szükséges mindegyiket megvizsgálni, megnézni, amennyiben veszteségesek, hogy miért veszteségesek, és meghozni a megfelelő intézkedéseket, és megszüntetni azt a gyakorlatot, hogy gyakorlatilag mindenki kéri a pénzt folyamatosan, miközben veszteségesen dolgozik, tehát úgy érzem, hogy ez irányban is elindult egy pozitív gondolkodás, és amennyiben ezt a gyakorlat is követni fogja, akkor véleményem szerint itt is várhatóak olyan jellegű javulások, amelyek valamilyen formában a költségvetésbe, számokba is kifognak.
Mis kérdés egyébként, hogy a TAROM vagy a Román Állami Vasúttársaság személyszállító részlege veszteséges-e? Tehát 13 éve zsinórba veszteséges a TAROM. Tavaly, mint 2020-ban 93 millió euró volt a vesztesége, 454 millió lej. Tehát ez akkora összeg, hogy nem tudom, hány nyugdíjat meg hány gyerekpénzt lehetne ebből megemelni. Nyilván nem azt mondom, hogy nincs szükség a TAROMra, sokkal inkább azt, hogy egy olyan vezetőségre lenne szükség ott, amely nyerességessé tudja, vagy ha nem is nyerességessé, legalább nullszaladóssá tudja tenni a vállalatot. A miniszterelnök, de beszéljünk a költségvetésről, ne a TAROM helyzetéről. A miniszterelnök tegnap este azt nyilatkozta, hogy az egészségügy és a tanügy fontos része a büdzsének, ahhoz azonban, hogy erre legyen pénz, szükség van befektetésekre. Ezt is hallottuk már többször, már mint azt, hogy mennyire fontos az egészségügy, meg a tanügy. 30 év alatt mégsem sikerült egyetlen regionális kórházat sem építeni, ahogy az iskola és óvodaépítés is, hát jobbára magyar kormány támogatásból valósult meg, Erdélyben legalábbis. A befektetések terén pedig szintén nem dicsekedhet az ország. Tavaly 24 milliárd lejt költött erre Románia, ami mintegy 10%-kal több csak, mint a 2019-es összeg, de még mindig nem elég. Lesz pénz idén az oktatásra, lesz pénz idén az egészségügyre. A világjárvány rámutatott a hazai egészségügyi rendszernek a betegségére, csak hogy felismerte ezt a politikum is túl a deklaratív szinten?
Azt látjuk, hogy az miatt, a strukturális deficit miatt, amiről én beszéltem, tehát a viszonylag merev a költségek, ahol nehéz úgy beavatkozni, hogy ott jelentős javulást érjünk el, és a viszonylag alacsony jövedelmek miatt az elmúlt években eléggé jelentősen csökkent a közberuházásokra szállható pénz. Ez most már valahol 3% alatt, ha ismét GDP arányosan beszélek, de ez volt jó pár évvel ezelőtt 5% fölött is. Tehát folyamatosan látjuk azt, hogy az olló az csukódik össze, és egyre kevesebb pénz marad ilyen körülmények között közberuházásokra, és itt az oktatás, egészségügy fejlesztései, infrastruktúrális beruházásai kapcsán tényleg az a kérdés, hogy mennyire sikerül ez a viszonylag szűkös befektetésre szánható összeg mellé hozzárendelni még Európai Uniós alapokat, és mennyire leszünk sikeresek ezeknek a lehívásába, mert én úgy érzem, hogy csak ezekre számíthatunk, hogy gyakorlatilag a jövedelmek, adó és illetékek, formájában bejövő jövedelmek kb. 90% a személyzeti költségekre elmegy, ilyen körülmények között eléggé nehéz nagy értékű közberuházásokat megvalósítani, és még egyszer ismétlem magam, ennek az útja, hogy a rendeljünk mellé a költségvetésbe szereplő közberuházásra szánt összeg mellé, rendeljünk mellé minél több Európai Uniós alapot, és abból próbáljuk meg a különböző egészségügyi, meg oktatási, meg egyéb jellegű intézményeinket fejleszteni.
Eddig a költségvetésről általánosan beszéltünk. Az RMDSZ-nek mondta olyan itt, hogy minden koalíciós fél kormánykoalícióban résztvevő pártok megpróbálják érvényesíteni a saját politikai programjukat az RMDSZ-nek. A büdzsétervezésekor melyek a prioritásai?
Tehát rövid távú prioritásaink azok a válság ellenes intézkedéseink voltak, amiket mi a kampányban is bemutattunk. Egyrészt a munkahelyek védelme, másrészt a különböző vállalkozásoknak a támogatása, tehát rövid távon nézve ezeket tartottuk fontosnak, és be is kerültek a költségvetésbe azok az elsősorban a munkahely védelmező intézkedések, amely a kétszer szabadságolások rendszerét és azzal kapcsolatos egyéb állami intézkedéseket jelentik, szorgalmazzák. Másrészt nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy az önkormányzatainkat megerősítsük, és az önkormányzataink fejlesztését azt támogassuk. Beruházásokat hozzunk olyan nyelvterületekre, ahol a magyar közösség él. Intézményrendszerünket szeretnénk bővíteni, megerősíteni, oktatási, kulturális, egészségügyi intézményrendszerünket. Azokon a területeken levő úthálózatokat, ahol ismét az Erdély központú területekről beszélek, Erdély területekről beszélek, ahol fontosnak tartjuk az autópályák bővítését, fontosnak tartjuk a különböző gyorsforgalmi utak létesítését, de most az aszfalton és a betonon túl fontosnak tartottuk a programba bevinni a kisebbségi jogok bővítését, a kisebbségi törvény elfogadtatását a közeljövőben, illetve a közigazgatási kódexnek az elfogadását is, ami a nyelvhasználati küszöböt tója lenne.
Hát utóbbi nem feltétlenül pénzkérdése, sokkal inkább politikai akarat.
Így van, politikai akarat kérdése. Ezek voltak azok a fontos intézkedések, amiket mi a kormányprogramban javasoltunk, és be is került. Még egyszer, munkahelyek védelme, vállalkozások fejlesztése, önkormányzatok megerősítése, az intézményrendszerünk megerősítése és a kisebbségi jogok védelme, illetve tovább fejlesztése.
Ezek mind olyan programok, már mint a munkahelyek védelme, új munkahelyek teremtése, amelyek nem csak Erdély számára fontosak, nem csak az erdélyi emberek számára fontosak, hanem fontosak az egész romániai lakosság számára. Tehát nem volt amiért ellenkezzenek ezzel a koalíciós partnerek. Specifikusan erdélyi projektek kapnak helyet a költségvetési törvényben, vagy erről még amíg nincsen lezárva minden tárgyalási forduló, kár beszélni?
Hát folyamatosan zajlanak ezek a tárgyalások a mai napig is, de én úgy érzem, hogy pár nagy infrastruktúrális projekt esetében itt közös nevező alakult ki, és számunkra fontos, mint mondtam, minden, ami Erdélyben történik, hiszen a magyar közösség nagy részt Erdélyben él. Ebből a szempontból az Észak-Erdélyi autópálya a további bővítése, a gyorsforgalmi utak építése is itt Szováta, Csíkszereda, illetve Sepsiszentgyörgyel, Gyódítró gyorsforgalmi utakról beszélünk, amelyeknek a tervezését el kellene kezdeni. Ugyanakkor a Brassó-Bákó autópálya kiemelt fontossággal bír számunkra, hiszen a Kovászna megyén keresztül halad el, és a fejlődést tud hozni a brassói repülőtér kérdése, ismét egy kiemelten fontos projekt. Ugyanakkor a Marosvásárhely Jászvásár autópályának az elkezdése, és ott vannak a terelőutak, amelyeket nagyon fontosnak éreztünk, hogy bevigyünk a kormányprogramba. A Zilahi, Szatmári, Marosvásárhelyi, Sepsiszentgyörgyi terelőutak kérdése, amelyek esetében kompromisszum van, tehát mindenki elfogadta és bekerült a kormányprogramba, és nagyon remélem, hogy a közeljövőben jelentős lépéseket is lehet majd tenni afelé, hogy ezek minél rövidebb időn belül meg tudjanak valósulni.
Igen, csak hogy a kormányprogramban 4 éves ciklusban gondolkodnak, 4 év alatt vállalta azt a kormány, 4 év alatt valósítja meg a terelőutakat, épít gyorsforgalmi utat, költségvetést, tehát mindketten tudjuk, hogy 1 év alatt Romániában biztos, hogy nem lesz terelőút Marosvásárhely körül, már mint Jedd és Nagyernye között, mert egyszerűen ilyen ez az ország. Legutóbb még Viktor Ponta volt államfő jelölt, amikor a munkagépeket nagy támtámmal kihozták Marosvásárhely határába, és azóta is csak nézzük a terelőútnak néhány elemét, mert útnak nem nevezhető ez. És a nagy infrastruktúrális projektekre az a kérdés, hogy lesz-e idén pénz olyan körülmények között, hogy tűzoltásra van szükség a gazdaságban is, munkahelyeket kell teremteni, újra kell indítani a gazdaságnak bizonyos ágazatait, a turizmust, a vendéglátóipart, a vendéglőket, lesz pénz útépítésre?
Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a folyamatok elinduljanak. Persze utat építeni nem lehet fél év alatt, tehát egy egész hosszú folyamatnak a vége, a látványos munka, amikor már látjuk az aszfaltot a földön, de nagyon fontos elindítani a megvalósíthatósági tanulmányokat, nagyon fontos elindítani a tervezési munkálatokat, és lépésről lépésre haladva a kisajátítás, amennyiben szükséges, stb. Tehát én azt érzem nagyon fontosnak, hogy ezek a folyamatok induljanak el, mert ha elindult, akkor valamikor lesz finalitása, közelebb kerülünk a véghez, mint hogyha el se indítottuk volna. Természetesen továbbra is valamilyen szinten tűzoltás fog zajlani, hiszen a járványnak nincs vége, a járvány még mindig tart, a gazdaságban levő hatásait még mindig érezzük, és én mindig jelentős állami beavatkozásra lesz szükség azért, hogy kezeljük ezt a kialakult válsághelyzetet. Ezért természetesen én is látom, érzem, hogy nem végtelen az a szám, amit beruházásokra lehet költeni, de még egyszer nagyon fontosnak érzem azt, hogy ezek a folyamatok elinduljanak, mert ha elindultak, akkor van amit folytatni, ha el sem indultak, akkor pedig nincs. Ebből a szempontból fontos, hogy ezek a célok bekerültek a kormányprogramba, és hogy elkezdődik az a viszonylag hosszú folyamat, aminek a finalitása az, hogy megépül egy-egy útszakasz vagy autópálya.
Gondolom, nekünk állampolgárok számára csak a bizalom marad. Bízhatunk abban, hogy a kormány valóban újra fogja indítani a gazdaságot, valóban mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a dolgok visszatérjenek a normális saphoz közeli kerékvágásba. Csak hogy a Moody's-nak a ma megjelent jelentése szerint, vagy én legalábbis az IRU financiárban ma olvastam, hogy a közép-kelet-európai országok közül Románia költötte GDP arányosan a legkevesebbet a járvány. Hát a járvány hatásait enyhítő intézkedésekre, és itt nem csupán egészségügyről beszélünk, hanem gazdaságról is, és ugyanarról a liberális kormányról beszélünk, amely most is többségben van a mostani kormányban.
Igen, önmagában, én olvastam én is ezt az analízist, az anyagot, magában Románia közel ugyanazokat a válság ellenes intézkedéseket foganatosította, mint Európa más országai. Tehát itt is a munkahely megőrzésen volt a hangsúly, itt is a kényszer szabadságolások rendszerét, a Kurzarbeit rendszerét indították el.
Igen, csak míg Magyarország és Lengyelország a GDP 10-12%-át költötte erre, vagy Csehország 20%-át, addig Románia 4%-át, Bulgária 7-et vagy 8-at, ha jól emlékszem. Tehát
most azt is meg kellene vizsgálni, hogy akkor ezekben a számokban mi van benne, mert például nem vagyok meggyőződve abban, hogy azok a garancia alapos összegek, amik a kis és középvállalkozások különböző hiteleire nyújtottak állami fedezetet, nem tudom, hogy azok bekerültek-e, tehát meg kellene vizsgálni azokat a számokat, amivel a szerző dolgozott, de igen, így van, lehetett volna ennél többet is, lehetett volna ennél gyorsabban, operatívabban, sokkal nagyobb ívű beavatkozással kezelni ezt a válságot, ennyi sikerült. A cél az, hogy amennyiben ez folytatódik, akkor sokkal hatékonyabban lehessen a következőkbe beavatkozni, hiszen a munkahelyek védelme és a vállalkozásaink védelme mindennél fontosabb.
Még egy kérdés, képviselő úr, költségvetéssel kapcsolatban. Azt hírlik, hogy a büdzsé tervezetről szóló egyeztetéseken forró téma a nyugdíjak emelése. Tavaly 40% helyett 14%-kal növelte a kormány a járadék összegét. Ebben az évben a központi sajtó szerint 3%-os, azaz az inflációs rátával egyenértékű emelésre számíthatnak az érintettek. Rálukát Urka munkaügyi miniszter azt mondta, idézem, illúzió a nyugdíjak 40%-os emelése, és a szaktárca vezetője azt mondta, inkább elfogadnak egy új nyugdíjtörvényt, majd másfél év alatt újra számolnak minden nyugdíjat. Egy ilyen mértékű emelés egyébként 38 milliárd lejes terhet róna az állami költségvetésre, mármint a 40%-os, és a tavalyi 14%-os is 8 milliárd lejes költségvetési terhet jelent. Mit képvisel ebben a kérdésben az RMDS?
Tehát véleményem szerint, amikor a nyugdíjak emeléséről beszélünk, akkor két elvet kell érvényesítsünk. Egyrészt az inflációs ráta mértékével azért kellene mindig növelni, mert a nyugdíjak vásárlóerejét meg kell őrizni. Tehát amennyit higult, annyit növeljünk, hogy akkor a nyugdíj vásárlóereje az ne veszítsen. Másrészt, amennyiben gazdasági növekedés van, akkor a ilyen esetben a nyugdíjakat is lehet emelni azért, hogy reál értékben is nőjön az a nyugdíj. Itt folyamatosan folynak most is a háttértárgyalások, döntés még nem született. Több forgatókönyvet hallottam én is, egyrészt az inflációs ráta mértékével való növelés, másrészt egy más százalékú növelés valamikor a második fél évben, harmadrészt a nyugdíjak újraszámolása is terítéken van. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy még nincsen semmilyen jellegű kompromisszumos megoldás a kormánykoalíción belül. A mi véleményünk az, hogy minden esetben bármilyen megoldáson is megyünk majd, mindig a megoldás mellé, vagy a javaslat mellé hozzá kell rendelni egy számot. Hozzá kell rendelni azt az összeget, amit az az intézkedés a költségvetésre számára jelent. Ez nem történik meg, tehát mindig mindenki különböző intézkedéseket javasol, de viszonylag ritkán történik meg az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az mennyi pénzzel is jár a költségvetésre. Felelős döntést kell hozni a nyugdíjak kérdésében is, azért, hogy a legfontosabb célt, ami a 7%-os deficit, azt tartani lehessen. Tudatában vagyok annak, hogy nagyon-nagyon sok nyugdíjas van, akik alacsony nyugdíjjal. Az is tisztán és világosan látszik, hogy a társadalombiztosítási pénztár, nyugdíjpénztár, ha úgy tetszik, az messze veszteséges. Ugye itt 5 millió nyugdíjas tart el 5,5 millió munkavállaló, tehát közel egy az egyhez az arány, és olyan körülmények között, hogy az átlag nyugdíj Romániában 1500 lej körül van, egy 25%-os társadalombiztosítási hozzájárulással ez azt kellene jelentse, hogy ennek a négyszerese kellene legyen az átlagkereset, olyan 6000 lej körül. Ugyanakkor azt is kell tudni, hogy az 5,5 millió munkavállalóból másfél millió minimálbéres. Tehát ilyen körülmények között tisztán is világosan látszik, hogy deficites ez a történet. És ezért mondom, hogy egy olyan felelősségteljes megoldást, döntést kell hozni, ami figyelembe tartja azt, hogy van egy target, egy deficit target, amit be kell tartani.
Képviselő úr, én köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre, és majd amikor meg lesz a költségvetése az országnak, meg lesz a költségvetési törvény, akkor majd ennél részletesebben fogunk tudni beszélni a büdzséről.
Rendben van, köszönöm szépen én is a lehetőséget.